eladás első két hetében megnéztük a bevezető eladások keretében, hogy hogyan is épül fel egy operációs rendszer, milyen általános feladatokat, célokat kell majd megoldani, mik lesznek azok a területek, amikkel foglalkozunk a fél év folyamán. Jó, az általános anyagokon kívül két speciális előadás volt, az egyik egy Unix Linux bevezető, ahol azt az operációs rendszer családot néztük meg kicsit részletesen, múlt hét ketten pedig a Windows-zal foglalkoztunk. Jó, ez a hét még mindig inkább ilyen kis bevezetőket csináló jellegű lesz. Mai előadáson Windows-zal fogunk tovább foglalkozni. Azt nézzük meg, hogyha egy tetszőleges hiba történik, akár operációs rendszer, akár alkalmazás szinten, akkor mik azok az eszközök, amikkel el tudunk indulni a hibakezelésbe. Jó, az előadásban viszonylag sok fogalom elő fog kerülni majd még, amit a később a fél év folyamán részletezni fogunk. Mostani előadás célja inkább csak az, hogy egy kicsit lássuk, hogy mik azok a fogalmak, amikkel még majd tisztába kell lennünk ahhoz később, hogy mondjuk tényleg ilyen valós jellegű problémákat meg tudjunk oldani. Na és hogy ne csak a levegőbe beszéljünk. A következő a probléma, biztos mindenki volt már olyan helyzetben, hogy valami ismerőse, rokona szólt, hogy nem megy a számítógépe. Vett egy nagyon jó kis alkalmazást, ez nagyon jól működik, ő nem csinált semmi rosszat, csak kattintgatott, és valami hiba van. Jó, most próbáljuk egy ilyen nagyon egyszerű kis alkalmazással szimulálni. Jó, tehát tényleg ennyit csinál az alkalmazás, a szokásos ilyen számkitalálós játék. Azt mondjuk, hogy kezdjünk el gondolkozni. Oké, nem talált, valahol a kettő között kéne lenni, nézzük akkor meg a 30-at, és következő probléma fogad. Vagy tehát biztos mindenki látott már ilyet, dolgozik egy kicsit, ilyenkor szokott a rokon oda hívni, hogy te mégis műszaki egyetemre jársz, biztos meg tudod oldani, szóval ő nem csinált semmi rosszat, ez tegnap még működött, teljesen igaza van, és viszont baromi fontos lenne, hogy most holnapra működjön. Jó, hát mit teszünk ilyenkor? Jó, tehát tényleg itt van most egy számítógép, itt van egy alkalmazás, hibás, valahogy meg kéne oldanunk, van most még másfél óránk rá itt az előadás keretében, hogy megoldjuk. Kérnék ötleteket. Jó, itt volt egy olyan ötlet, hogy telepítsük újra a Windows-t, ez szokott a legelső lenni, ez minden évben előkerül. Ez egy nagyon jó ötlet, eltöltünk vele mondjuk másfél órát, és mi garantálja, hogy nem ugyanez a hiba lesz. Tehát ez egy nagyon jó javaslat, csak sajnos nem kerülünk a problémához közelebb. Lehet, hogy véletlenül megoldja, csak akkor az lesz a probléma, hogy akkor ez a kedves rokonunk két hét múlva megint hívni fog, hogy hú, ez tök jól ment eddig, de most megint mi probléma, nem tudnál átjönni, megcsinálni ugyanazt, mint a múltkor. Ezt nyilván nem akarjuk. Jó, tehát mi lenne a következő ötletünk? Tegyünk fel egy Linuxot, ez is a tipikus válasz, egy nagyon jó válasz, onnantól kezdve a Linux-szal kapcsolatos problémával fog megkeresni minket, ami ott nem Application Verifier-nek, meg nem Stopcode-nak fogják majd hívni, hanem Kernel Panic-nak, de ugyanazok a gondjaink lesznek vele. Tehát ha Windows platformon nem tudjuk ugye megoldani, akkor Linux platformon is ugyanúgy hibáink lesznek. Vagy tehát kéne még valami ötlet, hogy mit tudunk most tenni. Volt egy olyan viszonylag jó ötlet, hogy nézzük meg az eseménynaplót, ugye a hibaüzenetünk nem mondott semmit, semmi problémát nem mondott. Nézzük meg, hogy van-e valami naplófájl, amiben részletesebb információnk lesznek. Ha megnézzünk egy eseménynaplót, Windows az alapvetően három fő beépített naplófájl van, az application-ben az alkalmazások naplózzák a saját beállításokat, a security-ben a biztonsági jellegű információk vannak, sikerült egy művelet, nem sikerült, a systemben pedig az operációs rendszer naplóz, elindult egy szolgáltatás, nem sikerült egy driver telepíteni. Jó, hogy nyilvánvalóan az application az, ami mondjuk nekünk érdekes lehet, és szerencsénk is van. Tehát van két, egy .NET-es hibaüzenet, így ránézésre ez egy .NET-es alkalmazás volt, és egy fokkal már közelebb kerültünk, azt mondjuk, hogy ugye ez a guess exe volt az alkalmazásunknak a neve, és egy System Unauthorized Exception nevű hibát kaptunk. Jó, tehát egy hozzáférési probléma van, ennyivel most már okosabbak lettünk, ugye tipikusan az a gond, hogy lobodott egy kivétel az alkalmazásunk rosszul volt megírva, ezt a kivételt nem kezelte a legfelső szinten, ez följutott, és ilyenkor a rendszernek a futtató környezete más nem tud vele tenni, mint azt mondja, hogy ez az alkalmazás megállt, esetleg megpróbált az interneten keresni hozzá valami megoldást, de hát nem talált, mert nyilván ez az alkalmazás nem egy túl elterjedt alkalmazás, sajnos ezt tegnap este készítettem, úgyhogy valószínűleg túl sokan nem használták még. Mert a következő lépés az, hogy annyival közelebb kerültünk a problémához, hogy van egy .NET-es alkalmazásunk, ő valamilyen hozzáférési műveletet próbál meg, és ehhez nincsen joga. Jó, nyilván az egyik lehetőség az, hogyha mi írtuk ezt az alkalmazást, hogy elkezdjük egy debuggerbe megnézni, de ez a esetek legkisebb százalékában van így. A legnagyobb, legtöbb esetben ez van, hogy kaptunk egy bináris fájlt, azt mondtuk, hogy ezt futtassuk, semmi fejlesztői dokumentációnk nincs róla, valahogy meg kéne tudni, hogy mit csinál ez az alkalmazás. Jó, mi a következő ötletünk? Nézzük meg rendszergazdaként. Jó, az valószínűleg egy ilyen hozzáférési hibát megoldaná, viszont a nyilván a felhasználónk ugye nem rendszergazdaként fogja ezt futtatni. Tehát ez mondjuk egy ilyen megkerülő megoldás lenne, hogy azt mondjuk, hogy rendszergazda felhasználóként futtassa, de hát nyilván akkor onnantól kezdve mindent rendszergazdaként akar futtatni, azt pedig mi nem szeretnénk mondjuk. Jó, mondjuk jó lenne valahogy, hogyha tudnánk rögzíteni azt, hogy milyen fájl meg egyéb hozzáférési hívásokat adott ki egy alkalmazást. És ahogy kicsit is körbenézünk a Windows-os platformon, a SysInternals eszközközet, amit már múltkor mondtam, ott van pont egy ilyen eszköz, ez a Process Monitor, ami annyit csinál, hogy valós időben mutatja az operációs rendszerben lévő összes file registry és hálózati hívást. Most kiveszem a szűrőt, így kell elképzelni egy futó operációs rendszert. Itt halul megnézzük, most látjuk, hogy nagyjából 3 másodpercig futott, eddig 39 000 eseményt rögzített. Jó, ezek a registry kulcs megnyitások itt látszik. Az E-Type az a billentyűzetemnek a kezelő programja, egy kicsit lejjebb scrollozunk, akkor biztos lesz valami más is. Hát ő dolgozott egy ideig. Ugye van az SVC host, ami a szolgáltatásokat futtatja, látszik, hogy ők valami registry kulcsot nyitottak, zártak be. De hogyha kikapcsoljuk mondjuk, hogy a registry kulcsokat jelenleg ne nézzük, akkor is most itt 79 000 eseménynél tartunk. Jó, ebből 3 000 volt a file esemény. Hát most az E-Type az, aki dolgozik, de szokott még egy már pár másik lenni. Egy körbenéz az ember, Search Indexer ugye az a indexelő szolgáltatás. Jó, tehát futóidőben is rendkívül sok fájl hozzáférési eseményünk van, vagy registry hozzáférési eseményünk van. Most ahhoz, hogy az alkalmazásokat kezdjünk el nézni, érdemes ezt szűrni. Jó, most azt mondjuk, hogy a folyamat neve az a guest exe. Jó, egyelőre most nincsen művelet, az alkalmazásunk nem fut, úgyhogy ez egy várt reakció, és jó, indítsuk el az alkalmazásunkat. Annyi történt, hogy megjelenítettünk egy darab formot, meg rajta két labelt, meg egy textboxot. Ha megnézzük, ez 4444 esemény produkált. Jó, az a registry kulcs megnyitások, file lekérdezések, ilyenek, hogy létezik-e az adott fájl, nem létezik az adott fájl. Jó, látjuk, hogy mit tudom én, mindenféle déletbe olvasottam, mire szüksége van aki hozzá. Kicsit följebb ott a .NET-es információk voltak. Jó, ez a Fuse, ez a .NET-es assembly-be töltő. Azt kérdezte le, hogy létezik-e az adott fájl, és mindenféle egyéb ilyen szükséges library mi kell neki. Jó, tehát valahol itt tartunk, hogy az alkalmazásunk tulajdonképpen nem is csinált még semmit, most olyan 4000 eseményt produkált. Nyilván érdemes lesz valahogy szűrni majd belőle, mert itt nem fogjuk észrevenni, hogyha valami hiba van. Jó, most még annyit csalok, hogy én tudom, hogy ha egy fájl hozzáférésnél valami hozzáférési gond van, akkor access denied hibát szokott tipikusan mondjuk adni. Jó, most bekapcsoltuk, hogy az ilyen sorokat próbálja meg más színnel megjeleníteni. Jó, most visszatértünk, és ugye ott volt a múltkor a gond, amikor a harmadik próbálkozást adtuk. Jó, megint volt egy pár esemény, itt az aljára scrollozunk, hogy könnyű legyen megtalálni. Jó, és nézzük meg, hogy tudjuk-e reprodukálni a hibát. Jó, szerencsére a hiba olyan fajta volt, amit lehetett reprodukálni. Ha most visszaváltunk és elkezdünk körbenézni, most már nincs olyan túl sok esemény. Itt látszik a result oszlopba a result, és ott van az access denied eseményünk. Jó, tehát annyit sikerült látnunk, hogy egy fájl hozzáférés volt itt a Documents könyvtárban, egy files mappán belül egy numbers.txt fájlhoz próbált meg hozzáférni. Jó, és mit én gyorsan ellenőrizni is tudjuk, hogy tényleg ez volt-e a gond. Megkeresem azt a fájlt, megnézzük azt a txt-t. Jó, és egyelőre az adminisztrátoroknak van csak hozzá joga. Jó, és ugye úgy tudjuk a hibát megnézni, hogy tényleg ez volt a gond, hogy lefutatjuk az alkalmazásunkat. Most lesz a kérdéses, még mindig kevés. Látszik, hogy a hiba nem jött elő, tehát remélhetőleg most már mindenki remélem nem kezd izgulni. Oké. Egy nagyon egyszerű kis minta példa volt, de szerintem nagyon tipikus eset. Tehát van egy alkalmazásunk, amit rosszul írtak meg a fejlesztők, nem volt eléggé mondjuk tesztelve. Benne maradt egy olyan hiba, ami tényleg egy kritikus jellegű hiba, mert az alkalmazás legkülső részéről is tovább jut. Jó, szokás szerint semmi naplózó információ nincsen az alkalmazáshoz. Szerencsére a keretrendszer, a dotnetes keretrendszer adott információkat belőle róla, és ha az ember ezt tudja, ezt mondjuk az eseménynaplóba kell keresni, akkor ott már tud egy fokkal közelebb kerülni a problémához. A következő lépésünk az pedig már az volt, hogy ismerni kellett egy egyszerű segédeszközt, amivel a rendszerhívásokat lehetett naplózni. Innen viszonylag könnyen megtaláltuk a hibákat. Nyilván ez előre elkészített ilyen probléma volt, tehát nyilván tudtam, mi a hiba, így könnyű meg volt megtalálni, de hasonló helyzetekkel, hasonló eszközökkel valós problémákat is meg lehet majd oldani. Jó, azt mutatok majd remélhetőleg egy-két ilyet is. No, tehát valahol ott néztünk, hogy egy hiba esetén, most egyszerűen, hogy ez egy Windows a kapcsolatban, egy Linux, egy hálózati, bármi esetén, ugye a legelső teendőnk az volt, amit itt mondtatok is, hogy próbáljunk meg minél több információt összegyűjteni arról a hibáról. Jó, ami szerintem nagyon fontos és érdemes megszokni, hogyha van egy hibánk, ami nem egy nagyon triviális hibának néz ki elsőre, és így nem tudjuk a megoldását, akkor érdemes már, amikor a hiba jön, feljegyzéseket készíteni róla, tipikusan elmenteni a hibának a részletes üzenetét, egy képernyőképet készíteni, mert nagyon sok olyan hiba van, amit nem tudunk reprodukálni egyértelműen. Tehát nyilván olyankor a hiba felderítésénél kritikus az, hogy pontosan tudjuk, hogy mi volt az a hiba üzenet, amivel, vagy az a hiba jelenség, amivel foglalkoztunk. Jó, utána ismerni kell az adott operációs rendszert, hogy lehet a további információt begyűjteni. Ez az, ami mind Linuxon, Windowson különböző. Nyilván Windows esetén az eseménynaplót nézi meg az ember, Linux esetén a Warperlog alatt lévő naplófájlokat, különböző hibakereső eszközöket használ. Itt most például a Process Monitort néztük, Linux esetén majd lesz róla szó, mondjuk az S-Trace egy ilyen alkalmazás, amivel ezt meg lehet nézni. És ami talán a legnehezebb az egész probléma, hogy meg kell érteni, hogy mitől van ez a lehetőség. Ez az, ami szerintem elkerülhetetlen az, hogy az ember ismerje legalább az alapvető működését az operációs rendszernek, amit használ. Most ugye, ha Windows esetén nézünk, akkor itt a legelső kiindulási rész ez az eseménynapló. Ide egyrészt a rendszer, másrészt az alkalmazások is naplózhatják a saját üzeneteiket. Jó, egy esemény valahogy így néz ki. Van egy esemény szövege, ez az, ami általában felhasználónak kell, hogy nagyjából tudja, hogy miről van szó. Ahhoz, hogy be tudjuk azonosítani ezt az eseményt, nem a szöveggel érdemes elsőként kezdeni, mert ez nyilván nyelvi verzióként változhat, hanem ami fontos nekünk, ki volt az a forrás, aki naplózta ezt a hibát, és mi volt az eseménynek az azonosítója. Jó, ez a kritikus része, hogy például, ha később alkalmazást készítetek, minden naplózó eseménynek is egy egyértelmű azonosítója legyen. Ezzel lehet később mondjuk a hibakeresést megkönnyíteni. Jó, és hogyha van egy ilyen információ, akkor ezzel nyilvánvalóan elkezdhetek készülni. Most vagy ide értelmesen angolul írják a hiba üzenetet, és akkor nagyjából meg lehet belőle fejteni, hogy miről van szó. Mondjuk, ha valaki megnézi ezt a hiba üzenetet, abból így első ránézést egy picit nehezebb már megérteni. Jó, van részletek, meg van további utasítás is, hogy milyen eszközzel érdemes elindulni, de nyilván ilyenkor az ember mondjuk megpróbál egy kis információt gyűjteni erről a hibáról. Jó, mondjuk első körben itt van egy ilyen more information rész, ilyenkor a Windows-os Microsoftos adatbázisba próbál keresni arról, hogy van-e a hibára már megoldás. Tipikusan van mondjuk a hibáknak a 10%-a, ami az esetek legnagyobb részében előfordul, és erre érdemes mondjuk meglévő megoldásokat felrakni. Jó, most ilyen nagyon egyszerű példát nézzünk, ahol ahol tényleg MyzLink volt. Van most ez a virtuális gépem itt a Service Control Manager nevű komponens naplózott eseményeket. Ó, azt mondja, hogy az egyik szolgáltatás egy interaktív szolgáltatásként van megjelölve, és jelenleg a rendszer konfigurációja az nem engedélyezett. Ami igazából innen nekünk a lényeg az, hogy a Service Control Manager volt ez a forrás, aki naplózta ezt, és a 7030-as hibakódot naplózta. Jó, vagy az ember elkezd rákeresni, vagy most már az újabb Windows-okban azért viszonylag használható ez. Itt rákérdez, hogy ezeket az adatokat fogja elküldeni. Jó, itt én most előre letöltöttem ezt a oldalt, amit megnyitne, és kivételesen ez olyan hibaüzenet, ahol tényleg részletes hibajegyzék is van. Megtaláljuk az eseménynek a részleteit, és ami sokkal fontosabb, van egy resolve részt is, tehát hogyan tudjuk a hibát megoldani. Jó, és akkor itt kicsit leírja a problémát, hogy mit tudom, az adott helyzetben az a probléma, hogy a régi szolgáltatásoknál, régi Windows-okban engedélyezne volt, hogy szolgáltatás is írjon például a desktopra. Az újabb Windows-okban, mivel ez biztonsági, meg minden hiba, megbízhatósági problémákat jelent, tehát ezért ezt letiltották. És akkor annyit kell csak tennünk, hogy mit tudom, a Control Panel Administrative Tools Services részéhez menni, ott kikeresni a megfelelő szolgáltatást, és letiltani ezt az Allow Service to Interact with Desktop részt. Jó, tehát itt egy viszonylag jól megírt információ halmaz van, elmondja, hogy mi a probléma, megoldást is találunk rá, még van egy verify részt is, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy tényleg ez volt a probléma. Jó, ez nyilván az esetek kisebb részében van így az egyszerű PIBA eseteknél, meg az olyanoknál, amiknél könnyű megtalálni, hogy mi volt a probléma. Nyilván az esetek nagy részében olyan szokott lenni, hogy nem ilyen triviális a hibának a megoldása, akkor nyilván tovább kell kutatnunk. Jó esetben ugye a legalább egy esemény napló bejegyzésünk van. Ilyenkor a két oldal, amit érdemes megjegyezni, az egyik a supportmicrosoft.com, ott mindenféle ilyen terméktámogatási információk vannak. A legfontosabb része az az úgynevezett KB cikkek, ez a knowledge base cikkek. A legtöbb gyártónak vannak ilyen weboldalai, ahol összegyűjtik azokat a tipikus gyakran visszatérő problémákat. Ugyanúgy lehet hibakódra keresni, adott operációs rendszer verzióra. Jó, ez az Event ID-net, ez egy külső, tehát harmadik forrásból származó weboldal. Itt is a legtöbb hibát össze szokták gyűjteni. Ez azért jó, mert általában, ahol a Support Microsofton az ember nem talál olyan hibára megoldást, ezt az Event ID-n általában szokott lenni, legalább egy-két utalás, hogy hova érdemes elindulni. Jó, és hogyha szerencsénk van, akkor az adott hiba jelenségre tudunk találni mondjuk egy knowledge base cikket. Az most azt hiszem nincs megnyitva, de azt is tipikusan mindenki el tudja képzelni, meg remélhetőleg láttatok is már jó pár ilyet. Van egy hiba leírás, be tudjuk azonosítani, hogy tényleg ez az esemény vonatkozik ránk, és van egy megoldás része. A megoldás az nyilván többféle lehet. Jó esetben egy ilyen resolution rész van, hogy állítsd át ezt a registry kulcsot, vagy telepítsd fel ezt azt a hotfixet. Néha van olyan, hogy workaround van csak, tudják, hogy létezik ez a hiba, dolgoznak rajta, jelenleg mit úgy tudod elkerülni, ha letiltod az adott komponenst például. Legrosszabb esetben pedig az, hogy ez egy ismert hiba, tudnak róla, amely a következő verzióban dolgoznak, vagy következő verzióban ki fogják javítani. Jó, de itt megint akkor sikerült valamennyire lezárnunk saját szempontból a problémát, mert be tudtuk azonosítani, hogy mi okozta mondjuk ezt az adott problémát a számítógépünkön. Nyilván van egy csomó olyan eset, ahol ez se vezet eredményre. Ilyenkor veszi az ember elő azokat a hibakereső eszközöket, amikből párat már néztünk. Jó, itt meg inkább csak egy lista az előző órán, meg a mai óra elején, most már egy pár itt előkerül. Ez az első, amit néztünk, a Task Manager vagy Process Explorer. Nyilván az ember azt tudja megnézni ebből, hogy pontosan milyen verziója fut az alkalmazásnak, milyen függőségei vannak, megtalálta mondjuk minden DLL-t, amit keresett, meg tudta nyitni az összes erőforrást, fájlokat, amihez hozzá akart férni. Jó, a másik, amit most az előbb néztünk, ez a Process Monitor. Végig tudjuk nézni, hogy milyen hívásokat hajtott. Tipikusan olyannal szokott gondolni, hogy nem talál egy adott fájlt, valami registry kulcsot kiolvas, amelyhez nincsen hozzáférés, és megpróbál megnyitni egy hálózati kapcsolatot egy olyan szerverre, ami nem létezik. Jó, ez nagyjából az esetek nagy részét azért, nagy részében azért meg szokta oldani a problémát. Jó, egy viszonylag nagy szelete a problémáknak az, amikor valami hálózati alkalmazással van probléma. Ilyenkor általában a legvégén az ember oda jut, hogy csak úgy tudja megoldani a problémát, hogy valami protokollanalizátorral megnéző, hogy ténylegesen milyen üzenetek mennek át. Jó, az inkább a számítógép hálózatok tárgynak a kerete, úgyhogy itt most annyira nem is megyünk bele. A méréslabor 4-ben majd viszonylag sokszor elő fog kerülni, tehát ott legalábbis mindenki egyszer el fog indítani egy wiresharkot, de javaslom, hogy a számítógép hálózatok megértése is jól jön, lehet látni, hogy mondjuk hogy néz ki egy IP csomag, hogy épül fel egy TCP kapcsolat például. Jó, de ez mondjuk operációs rendszertől függetlenül általában jól szokott jönni, hogyha az ember számítógépen van egy ilyen eszköz. És egy másik nagyon tipikus probléma, vagy osztálya a problémáknak, amikor valami erőforrás probléma van, kevés a rendelkezésre álló memória például, valamelyik mondjuk a diszk nem elég gyors, és ezért valamelyik alkalmazás hibát jelez. Nyilván ilyenkor valami hálózati vagy teljesítményjellegű eszközzel kell megnézni. Itt majd a későbbi előadásokban előkerül ez a Resource Monitor, meg a Performance Monitor is, ahol mondjuk memória hozzáférést, CPU hozzáféréseket, diszkkezelést tudunk megnézni. Jó, ez megint olyan, hogy tipikusan ezen az eszközkészleten az ember végigmegy, akkor általában a legtöbb problémát azért úgy, ahogy be lehet most már azonosítani. Jó, ezek az eszközök alapvetően passzív eszközök, tehát megpróbálunk információt gyűjteni. Nyilván egy csomó helyzetben csak ezeket az eszközöket lehet használni. Olyan számítógépen vagyunk, ahol mondjuk nincsen jogunk alkalmazásokat telepíteni, akkor ezekkel kell dolgozni, ami ott föl van telepítve. Vagy például egy éles szerverrel dolgozunk, ahol nem megengedhető az, hogy egy alkalmazást újraindítsunk. Nagyon gyakori probléma mondjuk, hogy van egy webszerver, és azt vesszük észre, hogy időnként lassú. Nyilván nem megoldás az, hogy a webszervert leállítjuk, és elkezdjük problémázni, elkezdjük próbálkozni vele, hogy az adott kéréseket tényleg ki tudja szolgálni, mert ez egy aktív weboldalt szolgál ki. Jó, ilyenkor nem lehet beavatkozni, tehát tényleg csak valamilyen passzív eszköz lehet használni, mint az előzők, megpróbálunk logfájlokból visszakövetkeztetni, hogy mi történt. Hogyha olyan helyzetben vagyunk, hogy be tudunk avatkozni, mert mint én például egy tesztrendszerről van szó, egy kliens alkalmazásról, amit könnyen újra tudunk indítani, akkor nyilván ezek az eszközök is szóba jöhetnek. Ugye valamilyen debugger csatlakoztatunk hozzá, legyen az mondjuk a Visual Studio-nak a debuggerre, legyen az mondjuk a WinDebug, hogyha egy C++-os alkalmazásról van szó. Ilyenkor futás közben megpróbáljuk megnézni az alkalmazást és megérteni, hogy milyen problémát, ténylegesen az a probléma miért lép fel, mondjuk melyik metódusba lépett elő az a hiba, amivel találkozunk. Jó, a másik, hogyha a futó programhoz nem tudunk debugger csatlakoztatni, a másik lehetőség, hogy egy úgynevezett dump file-t készítünk róla, a memória képének az aktuális állapotát elmentjük, és azt próbáljuk meg később feldolgozni. Jó, hogyha korábbi ilyen programozós tárgyak keretében nyilván valamennyi debuggert mindenki használt már, ugyanezt nem egy éles alkalmazáson, hanem egy memória képen dolgozunk. Nyilván sokkal nehezebb ebből visszakövetkeztetni, mert mondjuk nem lehet az alkalmazást vezérelni, de majd látni fogjuk később, hogy azért ez is néha eredményre vezethet. Jó, nagyjából mondjuk ez az eszközkészlet, amivel érdemes tisztában lenni, hogyha valaki mondjuk Windows-os operációs rendszerekkel dolgozik, érdemes szerintem a saját gépen is ezeket mondjuk összegyűjteni, kipróbálni. Na most egy-kettő ilyen kicsit bonyolultabb példát hoztam, ezt most nehezebb reprodukálni, úgyhogy inkább ilyen képernyőképekkel nézzük meg. Csak azért mondjuk, hogy legyen egy ilyen érzésetek, hogy ezeket az eszközöket tényleg lehet egy valós életbeli problémára használni. Jó, a következőbe futottam bele néhány éve. Volt egy SQL Server 2005 példányunk. Tök jól működött, csak bizonyos funkciók nem voltak engedélyezve, mert ez az ingyenes változat volt. Szükségük volt éppen rá, ezért telepíteni kellett volna az Enterprise verziót, ugye egy fokozattal magasabb verziót. Ez viszonylag egyszerű, a setupnak kell egy ilyen SQL upgrade parancsori paramétert átadni, és ezt szépen meg is csinálja. Elsőre úgy nézett ki, hogy megy, és rendben minden megtalálta, hogy az adatbázis szervernek két komponense van föltelepítve, maga az adatbázis, mert a motor, meg egy reporting services, amivel ilyen jelentéseket lehet csinálni. Jó, a alkalmazásnak a nagy része, vagy a telepítőnek a nagy része le is futott sikeresen, azonban a reporting servicesnek a upgrade-elésénél következő hibát mondta, hogy SQL Server did not have administrative permission required to copy a file, és ez volt a file-nak az elérési útja. Tehát jól látszólag egy viszonylag triviális hibának nézett ki, van egy fájlunk, amit frissíteni szeretne, amit létre szeretne hozni, és nincs megfelelő jogosultsága hozzá. Jó, nyilván az ember hogy kezd neki egy ilyen hiba felderítésének, hogy az első legegyszerűbb megnéző, hogy létezik-e az a fájl. A fájl létezett, pontosan össze lehet hasonlítani az elérési útat, úgyhogy egy kellemes kis hosszú elérési út, de a lényeges ez a RSSRV policy config, ez a fájl létezett. Jó, akkor lépjünk tovább a következő, a hiba jegyzék, vagy a hiba ablak azt mondta, hogy nincsen jogosultságunk ezt a fájlt írni. Nyilván ilyenkor az ember megnézi a operációs rendszer, fájlrendszer szintű jogosultságokat, ugye Windows esetén ezek NTFS jogosultságok, és itt kezdett érdekes lenni a dolog, mert azt mondta, hogy az adminisztrátor csoportnak a tagja, az full control, tehát az összes jogosultsága megvan rá, tehát elvileg tudnia kéne írni ezt a fájlt, tudnia kéne olvasni. Jó, a telepítőt a rendszergazda felhasználó nevébe futtattuk, tehát így a legalábbis ránézésre úgy néz ki, hogy jogosultsági probléma nem lehet, hisz megvan legalább írás, de teljes hozzáférés jogunk is. Ugye innentől az ember mit csinál, megpróbálja még egyszer lefutatni a telepítőt, a hiba jelenség ugyanez volt, a többi komponást sikeresen frissítette, a reporting servicesnek ugyanen a részén elhalt. Jó, itt kezdett gyanús lenni, hogy esetleg a hiba jelenség nem teljesen pontos, hisz elvileg az a hiba, amire panaszkodik, az nem lehet az adott rendszerem. Ugye megint fáj hozzáférési problémák, tehát mondjuk az ember megint előveti a processzmonitort. Jó, itt tényleg, tehát a telepítés az kb. 100 000 esemény volt, úgy kell elképzelni. Nyilván az ember elkezdi valahogy leszűrni, és meg is jelent ez a rész. A probléma itt megint egy érdekes színezetet vett. Azt mondja, hogy az RSSRV policy configot meg tudta nyitni, majd utána a következő olvasások, amikor ezt a fájlt ténylegesen olvasni szerette volna, akkor pass not found eredménnyel tért vissza. Tehát úgy tűnik, hogy a fájlt először ott volt, majd a következő lekérdezéskor már nincsen ott, és közben más alkalmazás nem is futott. Ki az, aki kiszúrja, hogy mi a probléma? Jó, itt aki közelül, annak van esélye kiszúrni. Elsőre nekem is egy pár percbe telt, hogy kiszúrjam. Ez az MSSQL.4 könyvtárba keresi először, majd utána a .2 könyvtárból próbálja meg olvasni. Szóval egy viszonylag aljas hiba volt, mert az történt a háttérben, hogy ezt a fájlt próbálja megírni ezzel a fájl tartalmával. És azt csinálta, hogy itt megnézte, hogy létezik ez már az a fájl, az létezik, azt fölül is tudná írni, majd megpróbálná ezzelnek a fájlnak a tartalmával fölülírni az ő részét. Az természetesen nem sikerül, mert ez a második fájl, az alsó, a .2-es könyvtárban lévő, az nem létezik, nem abban a könyvtárban volt az eredeti rész, azt egy másik speciális könyvtárba telepítettük fel az eredeti alkalmazás, viszont a hibaüzenet teljesen félrevezető volt, mert az volt a problémája, hogy a forrás fájlt nem tudja írni, vagy nem tudja olvasni, hanem az volt a probléma, azt mondta, hogy a célfájlt nem tudja írni. Holott a célfájl az létezett, és volt hozzá írási joga. Jó, tehát amiért ez egy viszonylag aljas hiba volt, és nagyon sok ilyennel találkozhat az ember, mert egyszerűen rossz a hibaüzenet. Tehát a fejlesztők nyilván nem gondoltak arra, hogy ilyen hiba bármikor is lehet, ezért valahol egy viszonylag hosszú, ugye, try catch block közepén történt egy hiba, a végén a catch-up-ba valami hibaüzenetet odaraktak, és remélték, hogy ez majd jó is lesz. Amiért nehéz megtalálni ezt a hibát, meg ugye ennek a hibának az okát, mert félrevezető információkra panaszkodik. Itt megint az, hogy pusztán csak a hiba információból ezt nem lehet neki találni. De nyilván az ember egy picit ismeri, hogy működik az operációs rendszer, meg ismer egy-két ilyen hibakereső eszközt, akkor ezt viszonylag triviálisan meg tudja oldani. Az volt az egyik ilyen kis mintapélda, amit mutatni akartam. Következő az meg kicsit bonyolultabb volt. A hiba jelenség az, hogy van egy kis alkalmazásunk, amivel a laborokba virtuális gépeket tudunk szétmásolni. És nagyon jól működött, csak a laborban némi átalakítás volt, és utána az egyik ilyen utolsó tesztelésnél egy ideig ment az alkalmazás, majd azt mondta, hogy nem sikerült szétmásolni a fájlt. Jó, a alkalmazásnak van egy ilyen saját kis naplója, ott látszanak az események, mindjárt kitérek kicsit részletesebben, hogy hogyan is néz ki, de valahol megint az a probléma, hogy ezt a fájlt megpróbálja elérni, és az nem létezik. Jó, aki elől az látja, ez visszaperrel kezdődik, ez egy hálózati megosztáson lévő fájl, ez az ITET-1 nevű számítógépnek a C$ megosztáson, tehát ez a C drive-ráról próbáljuk az egyik fájlt elérni, Jó, és egy ilyen viszonylag hosszabb nevű fájl az, amit nem talált az alkalmazás. Na most pár szót az alkalmazásról, hogy meg tudjuk majd érteni, hogy mi is volt tulajdonképpen a hiba. Tehát az a feladata az alkalmazásnak, hogy megadunk neki egy könyvtárat, és az abban lévő összes fájlt azt a megadott kliens gépekre, tipikusan 10-20 képre szétmásolja. Nyilván azt, hogyha egyesével másolna szét mondjuk egy 20 gigabájtos virtuális gépet, az viszonylag lassú lenne. Ezért azt találtuk ki, hogy a kis fájlok, vagy a nagy fájlokat, tehát mondjuk 10-50 megabájtnál nagyobb fájlokat, ez egy multicast copy program segítségével másoljuk szét. Jó, az annyit csinál, hogy ugye megkap egy fájlt, és azt multicast csomagokba elkezdi kirakni a hálózatra, innentől kezdve egyszer kell csak felolvasni és kiküldeni. Mindenki, aki figyel, azt el tudja menteni saját magának, és tök jól működött. Jó, a alkalmazás úgy működik, hogy egy ideiglenes helyre összegyűjti ezeket a fájlokat, és a legvégén ezeket átmozgatjuk a végleges helyére. A végleges mozgatást azt meg így Windows-os fájl megosztáson keresztül történik. Na, így összefoglalva az egészet, úgy néz ki, hogy van egy adminisztratív kliens része, ez az a előbbi GUI alkalmazás, amit néztünk. Van a szerveren egy szolgált háttérbe fut egy Windows-os szolgáltatás, itt ilyen .NET-es kommunikációs protokollal üzennek ezek egymásnak, és utána a szerver felelős azért, hogy a tényleges fájlmásolást megcsinálja. Ez a multicast copy, ez egy C-s alkalmazás, tehát itt ezt egy .NET-es kódból kell egy C-s kódot áthívni, arra viszonylag egyszerű megoldások vannak. Ő fogja a saját kis multicast protokollján szétmásolni a megfelelő fájlokat. Ő kommunikál a laborklienseken futó ilyen démon szolgáltatásokkal. A másik ágon pedig, hogyha már készen vagyunk azzal a másolással, akkor a operációs rendszernek a hívásának segítségével szépen átmásoljuk őket. Az alkalmazás jól is működött, viszont most valami hiba volt. Nyilván az ember így ránéz. Az első, ami gyanús egy ilyen fájlnál, space-ek vannak benne. Túl hosszú a fájnév, ilyenekbe tipikusan belefutottuk már, úgyhogy kipróbáltam rövidebb fájnévvel, ne legyen benne space, ne legyen speciális karakter, nem az volt a hiba. Nyilván akkor az ember megnézi, hogy hát ha valami jogosultság probléma volt, megint ugyanúgy a jogosultságok rendben voltak. Jó, akkor ilyenkor nyilván az alkalmazáshoz kell fordulni. Most mivel már korábban elég sok ilyen problémánk volt ezzel az alkalmazással, azért ha végig gondoljátok, elég sok komponens van egy ilyen alkalmazásban, tehát ha valahol hiba van, akkor nagyon nehéz megtalálni, hogy hol van a hiba. Ez csak úgy lehet, hogyha minden komponens részletesen naplóz. Tehát van külön a kliensnek egy helyi naplófája, van a szolgáltatásnak egy helyi szöveges naplófája, ez a démon is saját maga naplózik egy külön fájlba. Jó, és így nagyjából végig lehet követni, hogy hol van a probléma. Most a gond az volt, hogy megnéztük az alkalmazásnak a részletes naplófájait, és ott se láttunk semmit. Tehát annyi látszik, hogy ebbe a Recursive Copy Folders nevű metódusba beléptünk, itt a egyik másolás sikeres volt, a következőnél itt ugyanaz a hiba volt, amit az előbb láttunk, utána ez pedig az exit esemény, a trace exit esemény. Tehát kilépünk abból a metódusból, elvileg befejezte a működését. Jó, megint nem volt az, hogy itt van egy elrejtett mondjuk exception, amit a GUI felé ugye nem rakunk ki, mert a kliens úgy se tudna vele semmit kezdeni. A gond az volt, hogy ténylegesen ez az egyetlen hiba jelenség, amit visszakapunk. Jó, hogyha az ember megint kicsit elkezd gondolkozni, megint egy fájl hozzáféréséba, nyilván akkor az első módszer az, hogy meg mondjuk nézzük meg process monitorban, mi történik. A probléma az volt, hogy itt is a fájrendszer szintén súlyan ezeket a hozzáféréseket láttuk. Ugyanaz a pász jelenik meg, ami az előbb, az a fájl létezik, van hozzá jogosultságunk, ott van rendesen, azon a kliensről, Explorerről egyébként elérjük, és mégis ilyen name not found eredmény dobott vissza. Még megint ugye egy gyanús mozzanat, mert elvileg a fájlt, hogyha megnézzük, akkor azt elérjük. Tudjuk olvasni, tudjuk írni mondjuk Explorerből, viszont amikor az alkalmazás próbálja meg ugyanazon a megosztás néven keresztül megnézni, akkor már nem sikerül. A következő, amit végül eszünkbe jutott az, hogy az operációs rendszerbe fájrendszer szinten be lehet kapcsolni még egy részletesebb naplózást, ez majd a fél év vége felé, amikor fájrendszerekről meg biztonságról lesz szó, akkor ott megnézzük részletesen, de van egy úgynevezett ilyen fájrendszer szintű naplózás az NTFS-be, hogy be lehet állítani, hogy ebbe a CPTM könyvtárban, ez most már a kliens gépen, a bármilyen felhasználó által bármilyen műveletet naplózzon. Jó, és akkor a azt reméltük, hogy így akkor legalább kicsit közel kerülünk, hogy akkor most mit lát a kliens belül. Ugye, amikor a szerver oldalról néztük, ott nem volt semmi probléma, most nézzük meg, hogy a kliens mit lát. Na, itt kell elképzelni egy ilyen naplóbejegyzést, ez a eventlognak a security naplóbejegyzésében látszik. Jó, itt most már egy kicsit közelebb jutunk, látjuk, hogy pontosan kinek a nevébe volt a kérés. Ez az Image Distributor nevű felhasználó volt az, aki a kérést végrehajtotta. Ezt az alp.vmdk fájlt próbálta meg hozzáférni. Itt látszik, hogy milyen folyamat volt, kinek a nevébe cselekedett. A 4-es folyamat, azonosítójú folyamat, ha megnézzük egy tetszőleges Windows-on, az mindig a system folyamatnak az azonosítója. Ez az, ami az operációs rendszernek a saját kéréseit jeleníti meg. Mivel ez egy hálózatról érkező kérés volt, amit a file szerveren keresztül értünk el, ezért a systemen keresztül látjuk ezt. Jó, és itt alul látjuk pontosan, hogy milyen műveletet próbált végrehajtani. Itt látszik, hogy a read attributes hozzáférés kért, tehát a fájlnak az attribútumait próbálta meg leolvasni. Ugye ez az első lépés, hogy fájl hozzáférésnél, hogy megpróbálja azonosítani, hogy olvasható ez a fájl, írható, milyen jogosultságai vannak hozzá. Jó, itt megint volt egy viszonylag hosszú lista az ilyen fájl hozzáférésekből, az előbb láttuk, nem triviális egy fájl hozzáférés művelet, egy olyan egyszerű művelet, mint hogyha olvasni akarunk akár fájlt, az is egy csomó lépésből áll. Jó, és akkor ha sorrendeztük megfelelően, akkor a következőt láttuk. Jó, itt fölülről lefelé haladva. A gond az volt, hogy itt jött a system folyamaton keresztül, ugye ez az operációs rendszernek a kernel szintű szálait jellemzi. Az Image Distributor felhasználó nevében hajtott végre kéréseket. Hát ez a leíró azonosítja, hogy melyik erőforráshoz ez ugyanaz az a.vmdk volt. Itt volt a hozzáférési maszk, amit kért. És itt volt a szöveg, amit az adott hozzáféréshez írt. Ugye itt látjuk, hogy megpróbál a read attributes-szal kiolvasni a tulajdonságait. A gond az, itt ez még akár sikerülhetett is volna, a gond az, hogy tovább nézzük, ezek után látszanak olyan kérések, hogy az UFTPDX, ez a kliens oldali démon, ami a másolást elvégzésbe fejezi, az még utána próbált megírni a fájlhoz. Jó, tehát annyi történt, hogy ugye megint egy több szálló alkalmazásunk volt, több kliens próbált megcsatlakozni, és egyszerűen nem voltak jók az időzítési viszonyok. Az első folyamat, ez a távoli szolgáltatás, ez hamarabb próbált megcsatlakozni és átmásolni a végleges helyére az alkalmazást, mint hogy az első a másolást befejezte volna. Ugye az operációs rendszer az mindig próbálja optimalizálni, hogy ami műveletet lehet, az csak későbbre halasztani. Itt egy ilyenbe futottunk bele, hogy habár visszatért már az alkalmazás, de még a memóriában elvégeztem a módosításokat, de a diszkre még nem írta ki a változtatásokat, az még egy kis időbe tellett. És a gond itt az volt, hogy olyan kicsi volt a fájl, amit szét akartunk másolni, hogy egyszerűen túl gyorsan ráfutott a kódnak az a része, ami a végleges helyére akarta módosítani. Igen, itt ez volt. Ez a hiba egyébként nem jött elő, amikor nagyobb fájlokat akartunk szétmásolni, mert ott egyszerűen tovább tartott ez a másolás, és mire ez az utolsó írásokat is megtette, az sokkal tovább tartott, mint hogy ő elkezdhette volna az olvasást. Tehát megint egy olyat láttunk, hogy tipikusan abból volt probléma, hogy több oldalról próbáltunk meg egy fájl hozzáférési műveletet elvégezni, és ezek nem voltak jól védve egymástól. Megint azért volt egy nagyon aljas hiba, mert csak bizonyos ilyen nagyon ritka esetekbe jött elő, ugye csak akkor, hogyha egy nagyon-nagyon kisméretű fájlt próbáltunk szétmásolni. Egyébként a napi használatban ez a hiba nem jelentkezik, de bizonyos ilyen ritka esetekben megint egy ilyen eléggé misztikusnak látszó hibánk volt. Tipikusan majd, amikor nézzük majd az ilyen párhuzamos hozzáféréseket, folyamatok kommunikációját, az ott lévő ilyen hibákat, versenyhelyzet, holdpont, ilyesmi, azok is egy ilyen típusú hibák, amiket nagyon nehéz később megtalálni, mert általában nehezen reprodukálhatók, és csak egy nagyon speciális esetben jönnek vissza. Ugye, hogyha itt az írások úgy vannak sorrendezve, hogy ő egy pár másodperccel hamarabb befejezi az írást, akkor megint semmi problémát nem látunk. Jó, ez itt megint ez volt a nehézség, hogy egy párhuzamos hozzáférésű alkalmazástól tud az ember debugolni, és láttuk, hogy mondjuk a nagyon egyszerű naplófájlokból, tehát mondjuk egy eseménynaplóból, vagy mondjuk egy process monitor hozzáférésűből, ez nem biztos, hogy kiderül. Jó, itt megint ismerni kell, hogy az adott operációs rendszernek vannak egyéb hozzáférései is. Na és igazából, ahol érdekes lesz az egész, ha igazán nagy baj van, akkor általában a következő szokott történni. No. Ott igen, aki már szemfüles volt, az látta a kék képernyőt. Na, azt nem indítottam el időbe, de... Jó, tehát ez az, amivel biztos mindenki találkozott már. Megint egy olyan, hogy tipikusan a ismerősök odahívnak, ő nem csinált semmit, nem kattintott sehova, egyszer csak ezt fogadta. Nyilván megint meg kell oldanunk, valamit kéne neki mondani, hogy az egyik lehetőség, hogy indítsd újra, elmúlik, többet nem jön ez a hiba, viszont megint nem tudjuk, tehát ha nem oldjuk meg a problémát, meg nem tudjuk visszavezetni valamire, hogy mi volt a hiba, akkor megint nehéz kitalálni, hogy miért volt ez. Mi az, amit ilyen kék képernyőről érdemes megnézni? Mi az az információ, amit felhasználnátok ahhoz, hogy megpróbáljuk megoldani ezt a problémát? Melyik a legfontosabb információ egy ilyen kék képernyőről? Ha valaki próbált már ilyen kék halál képernyőket megoldani, akkor mi az, amit innen érdemes megnézni? Kicsit hangosabban, mert pont nem hallom. Tehát ugye, ami innen az adott esetekben változik, az ez a hibának a leírása, és itt ez az alsó rész. A legfontosabb rész ez az úgynevezett stop code, ez az F7, ez azonosítja, hogy pontosan milyen hibáról van szó. Majd látjuk, hogy ennek 4 paramétere van ennek a ilyen függvényhívásnak, ezeket érdemes még följegyezni, és ezt a részét. Jó, tehát az volt a hiba, itt most szerencsére egy viszonylag részletes leírásunk is van róla, hogy valamelyik eszköz meghajtó, van egy device driver, megpróbálta a saját stackjét, saját verem tartalmát ugye túlírni. Ez utána mindenféle problémákat okozhat, úgyhogy ez a rendszer úgy döntött, hogy itt nincs más tenni, le kell állítani a futtatását. Jó, itt nyilván az a nehéz, hogy nem mondja meg, hogy melyik eszközkezelő volt az, amelyik ezt a hibát okozta. Vannak itt mindenféle mágikus számok, lehet, hogy segítenek abban, hogy ezt a hibát megoldjuk, de így első ránézésre még azt tudjuk, hogy valamelyik eszköz meghajtunk hibás, de hogy pontosan melyik az, és mondjuk melyikből kéne frissebb verziót keresni, ezt egyelőre még nem tudjuk. Jó, most van nagyjából fél idő, úgyhogy javaslom, tartsunk egy 15 perc szünetet, és szünet után megpróbáljuk kideríteni, hogy melyik probléma, melyik driver okozta ezt a problémát. Jó, tehát szünet előtt megnéztünk, ahogy az óra első részében megnéztünk egy pár ilyen hibakeresési technikát, és ugye eljutottunk az, hogy van néha olyan helyzet, amikor a következő jól ismert kék képernyő fogad minket. Jó, ugye amit néztünk, hogy tipikusan ezt a kódot, az úgynevezett SOP kódot érdemes ilyenkor megjegyezni, és erre érdemes rákeresni. Jó, az MSDN-nek a Microsoft fejlesztőknek szóló ilyen weboldalán van egy viszonylag részletes ilyen bug check kód leírás, ha az ember megnézi. No. Ha az ember megnézi, akkor itt van a bug check kódoknak a listája. Jó, azért látszik, van egy pár. Inket most az F7 kód érdekes. Ugye ennek az elnevezés a driver overrun stack buffer. Itt látszik a valahol ugyanaz a hiba üzenet, amit az előbb láttunk. Igazából ami innen érdekes, egyrészt a cause-nál van egy kicsit részletesebb leírás, hogy mi okozhatja ezt a problémát. A másik, hogy itt látszik a paramétereknek a leírása. Úgyha az előbb visszanézünk, minden bug checknek, tehát minden ilyen stop kódnak négy darab paraméterre szokott lenni, ez az a konkrét kódértéktől függ, hogy éppen mi a jelentésük. Itt ha megnézzük, azt jelenti, hogy a célfordító úgy védekezik az ilyen stack overflow előtt, hogy a stacknek az alját meg a tetejét is megjelöli egy úgynevezett ilyen security check cookie-val. És hogyha ezt túlírja ezt a cookie-t az alkalmazás, akkor lehet tudni, hogy a stacken túllépett. Jó, és akkor itt látszik, hogy a paraméter ilyen security check cookie-t tartalmazná, hogy mit várt és mit talált helyette. Tehát ezzel jelző, hogy tulajdonképpen a stacket tovább bírtuk. Igazából látjuk, hogy most túl sok tanács nincsen, ugye ez tipikusan nem hardware hiba, nem software hiba, itt egyértelműen a drivernek a forráskódjában van a hiba. Ugye azt kéne megnézni, hogy éppen milyen utasításokat próbált meg melyik driver végrehajtani, és ha ez az információ megvan, akkor már vissza tudunk következtetni, hogy mondjuk ki volt a bűnös. Jó, itt le is írja, hogy az a gond ezzel a problémával, hogy tipikusan ez ilyen biztonsági réseket szokott jelenteni, ez ilyen buffer overflow vagy overrun típusú támadásoknál lehet azt megcsinálni, hogy átadni a vezérlést egy más kódrészletre, és ugye a gond az, hogy ez most kernel módban történik, tehát hogyha így sikerül mondjuk a támadónak valami kódot végrehajtania, akkor az ellen semmi védekezés nincs az operációs rendszeren belül, ezért kell úgy dönteni ebbe az esetbe, hogy ilyenkor nincs más megoldás, mint ugye kék halál képernyőt megjelenítjük a bug check, leállítjuk az operációs rendszer működését. Most amit ilyenkor lehet tenni, amikor újraindítjuk a számítógépet, akkor egyrészt remélhetőleg majd problémázni fog, hogy nem állt rendesen az alkalmazás, nem állt rendesen az előbb a számítógép, és mit szeretnénk ilyenkor tenni. No, itt virtuális képből dolgozik, hogy egy kis ideig eltelik. A következő pedig, amikor először belépünk, akkor majd megint észre fogja venni, hogy itt valami hiba történt. Egyrészt felajánlja, hogy megpróbál online rákeresni ugyanerre a hiba kódra, és hogyha ez egy tipikus problémát jelent, akkor mondjuk valami megoldási lehetőséget adni. A másik pedig, hogy mivel most itt pont az operációs rendszer kurzusban vagyunk, ezért el lehet kezdeni saját magunknak feldolgozni a fájlokat. Itt most próbálnám még az időt húzni, de nyilván pont ilyenkor nem indul újra a virtuális kép. Na. Ilyenkor vannak szlájdok előkészítve, hogy a szlájdokkal tetszőleges mennyiségű időt el lehet húzni. Na, itt van egy kék képernyő. Ugye ennek a neve, hogyha bárki is rákeres, akkor így BSOD-ként szokták emlegetni, ez Blue Screen of Death. Ugye aki megnézi, az van mindenféle Purple Screen of Death, most már különböző konzolok, például Xbox, ilyesmi, ESX átvette ezeket a részét. Jó, belül ezt stop kódnak hívják, a stop ez a teljes leállás. Jó, ami nagyon fontos, hogy általában nem szokott örülni az ember, amikor egy ilyen stop errort kap, viszont azt kell megérteni, hogy ilyenkor az operációs rendszer azt úgy dönt, hogy tényleg annyira kritikus a helyzet, hogy ez a legjobb, amit tehet. Ugye a gond az, hogyha mondjuk egy ilyen helyzetben tovább engedjük futni az operációs rendszert, akkor egyrészt mondjuk biztonsági problémákat veszélyeztetünk, de tipikusan ez valami biztonsági támadás lehet. A másik, hogyha mondjuk egy file rendszer esetén van gond, akkor azt veszélyeztetjük, hogy az adataink elvesznek. Mondjuk, hogyha egy nem kezelt kivétel van például egy file rendszer hívásban, akkor hogyha ugye ott normálisan nem zárja le azt a hívást, akkor tipikusan lehet az, hogy fontos adatot ír föl. Tehát alapvetően ez nem rossz, hogy az operációs rendszer ilyen funkció van. Más operációs rendszerekben is van ilyen, vannak egyszerűen olyan perem feltételek, amikor tényleg ez a legjobb, amit tehetünk ilyenkor. Most még tudjuk, hogy most még meg tud állni a rendszer olyan állapotban, ahol legalább valamennyire újra tudunk állni, viszont ha tovább engednénk a futást, akkor lehet, hogy sokkal nagyobb probléma lesz. Jó, az belül úgy van megvalósítva, hogy a kernelben van egy KE-bug-check nevű függvény, ez amit meg szokott ilyenkor hívni, vagy az operációs rendszer, vagy a driver, ha valami probléma van. Jó, ennek van egyébként négy paraméter, és ez a négy paraméter ez mindig az aktuális kontextustól változik. Jó, néztünk egy ilyet. Na, remélhetőleg... Tökéletes. Jó, ilyen lassú indulást is fogunk majd nézni, az is egy tipikusan nagyon aljas hiba. akkor szlájdok addig tovább. Jó, tehát néztük az előbb, ugye, amit érdemes egy ilyen dokumentációban megnézni. Van egy kód, ez az, ami a bugcheck kód, amit az elején azonosítottunk, ez az a név, amivel szoktak hivatkozni rá. Itt a paramétereknek a listája, ebből lehet általában kideríteni, hogy mondjuk melyen az operációs rendszer éppen mit csinált, amikor ez a probléma volt, és remélhetőleg van valamilyen javasolt megoldás. Jó, amit a legtöbbször tudunk ilyenkor tenni, hogy az operációs rendszer pont azért, hogy ezeket a hibákat meg tudjuk tenni, készít egy úgynevezett crash dumpot. Jó, az nem Windows-specifikus, a legtöbb operációs rendszer szokott ilyet csinálni, hogyha egy folyamat vagy maga a rendszer valamiért leáll. Ez a CPU állapot, tehát a regisztertartalom tipikusan az, ami elmentődik benne, és a memória egy része. Attól függően, hogy éppen mennyi helyet meg időnk szállunk rá, attól függően a memóriának valamekkora része elmentődik. Jó, Windows esetén ez tipikusan három opciónk van. Van ez a small memory dump, amit látjuk, hogy 128 kilobájt méretű, valamiben tényleg csak a legkritikusabb dolgok kerülnek bele. Az aktuális regiszterkészlet, meg a futásnak a közvetlen környezete, a stacknek a közvetlen környezete. Ez mondjuk arra jó, hogy nagyjából belőjük, hogy mi a probléma. Általában azért ennél részletesebb információ kell. Jó, lehet egy kernel memory dump, amikor azt mondjuk, hogy csak a kernelnek a memória területét mentjük el, és van egy full memory dump, amikor a teljes memória méretét elmentjük. Nyilván ez mondjuk, amíg az embernek mondjuk van 512 megabájt RAM-ja a gépbe, addig ez így igazából nem osz, nem szoroz. Viszont gondoljatok be abból, mondjuk egy mai szerveren, egy tipikus szerveren mondjuk 32 GB RAM az igazából nem már egy olyan eszméletlenül furcsa, vagy eszméletlenül nagy értéknek számít, de mondjuk simán lehet olyan, hogy 196 GB memória van egy szerverben. Nyilván akkor ott, hogy egy teljes memória dump készítés, az azt jelenti, hogy 196 GB-ot ki kell írni a diszkre. Ez nyilván egy jó ideig eltart, tehát azért van értelme annak, hogy az ember csak kisebb méretőket rögzít. Ilyenkor is, hogyha mondjuk egy 32 GB esetén, tipikusan a kernel memória mérete az pár gigabyte. Az tipikusan az, ami mondjuk a lapozó fájlba belefér, meg az, amit az ember végig tud várni. Na és ha van egy ilyen dump fájlunk, akkor azzal két dolgot tehetünk. Az egyik, hogy automatikusan majd remélhetőleg, ha elindul egyszer ez a szerencsétlen virtuális gép, akkor megjelenik ez a Microsoft Error Reporting, ez a nem is tudom, XP óta talán, vagy kicsit később vezették be. Pont az a lényeg, hogy összegyűjti az ilyen mini dump fájlokat, és van egy erre dedikált szerver, akinek el tudja küldeni. Jó, az a mini dump kellően kicsi ahhoz, hogy viszonylag kevés személyes információt tartalmazzon, viszont a legtöbb esetben, mivel pont a hiba közvetlen környezetéből ment el adatokat, ezért vissza lehet következtetni, hogy mi volt a gond. Jó, azt arra szokták felhasználni, hogy ott nyilván van nekik egy bazinet szerver far mögötte egy hatalmas nagy adatbázissal, ahol gyűjtötték, hogy mondjuk ilyen hibakódok hányszor voltak, és tudják, hogyha mit tudom, ilyen B7-es hibakód történik, az tipikusan akkor az XY driver miatt, és akkor meg lehet nézni, hogy volt-e olyan driver betöltve, akivel az utóbbi időben sok ilyen kliens panaszkodott, hogy neki is ilyen hibakódja volt, és hogyha van erre megoldás, akkor általában ez vissza szokta küldeni, hogy mit tudom, ez tipikusan ismert probléma, a gond az, hogy mondjuk az Nvidia drivert frissíteni kell. Jó, és ezt ténylegesen használják, tehát ebből mondjuk egy viszonylag jó visszajelzést lehet készíteni, hogy mik azok a driverek, amik problémát jelentenek. És nyilván, hogyha te, mint magánfelhasználód, amész mondjuk az Asushoz és panaszkodsz, hogy de nekem kék halálit okoz folyamatosan a driveretek, javítsátok ki, kószeg el fognak hajtani. Nyilván, ha Microsoft megy oda és azt mondja, hogy az utóbbi egy hónapban, amit ilyen 200 ezer ilyen hibát láttunk, azonnal javítsátok ki, vagy mit tudom, visszavonjuk a Windows Update-ról azt a driver, nyilván azt fogják mondani, hogy holnapra meg lesz. Jó, tehát van értelme azért mondjuk az ilyen dump fájlokat visszaküldeni, elég jó ilyen visszajelzés szokott lenni. A másik lehetőség, hogyha ez nem vezet eredményre, nyilván elkvárhatunk saját magunk megnézni egy ilyen dump fájlt, és hogyha megosztatott a virtuális képen magához térni. Igen, akkor most megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban. Jó, tehát annyit kell, hogy elvileg be volt állítva, hogy készítsen hiba esetén egy ilyen dump fájlt. Az ember megnézi itt a Advanced System Settings. Igen, Startup and Recovery résznél van. Thank you. Jó, tehát egyrészt a következő dolgokat tudjuk megjeleníteni, hogy mi történjen hiba esetén. Az eseménynél próba készül egy bejegyzés, így később akkor vissza lehet követni, hogy pontosan mi volt a stop code, hogyha véletlen mondjuk nem jegyeztük meg. Be lehetne kapcsolni az automatikus újraindítást, ez ugye azért jó, mert hogyha egy olyan felhasználó van, aki mondjuk megijed a kék képernyőtől, akkor nyilván lehet felesleges rémizgetni vele. Egy átlag laikus felhasználónak hiába mesélhet, hogy ha kék képernyő lesz, akkor majd kérlek, mit tudom, azt a 4 hexadecimális számot írd le és diktál majd be nekem a telefonba. Jó, nem neki való ezek az információk, olyankor érdemes mondjuk újraindítani a gépet. Nyilván esemény napló bejegyzés készül róla, tehát megfelelő monitorozó rendszerünk van, akkor értesülünk róla. Jó, ugye itt lehet kiválasztani, hogy milyen típusú memória RAM készüljön. Itt most látszik, hogy mind a 4 féle van, tehát nyilván lehetne az is, hogy non-érték legyen. Nem célszerű, ugye a small memory dump a 128 kB méretet, tehát azért az elfér a mai Winchestereken. Úgyhogy ha általában nincsen kritikus probléma ezzel a rendszer, akkor mondjuk egy kliens esetén ez teljesen megfelelő. Szerver esetén szoktak mondjuk alapértelmezés szerint inkább kernel dumpot csinálni, mert ott tényleg ritkán van hiba, viszont ha hiba van, akkor fontos, hogy az ember megtalálja az okát. Jó, és ott oda is volt írva, hogy a C per Windows per minidump könyvtárba készülnek a dump fájlok. Itt látszik, hogy volt már egy pár ezen a virtuális gépen, hát ez ilyen állatorvosi lóhát szoktam mindig használni, hogyha valami hibát kell demonstrálni. Jó, a dátum szerint nevezi el, ezeket így lehet megtalálni a aktuálisan legújabb dump fájlt. Közben megjelent a Windows Error Reporting is. Jó, nyilván az alap user interface az egyetlen egy nagy gombot mond, hogy check for solution. Ha valaki mondjuk nincs kedve ezzel foglalkozni, hogy nem ért hozzá, akkor nyilván ezt megnyomja, és reménykedik egy idő után, akkor itt a Action Centerbe valahova eltűnt, de ott meg szokott jelenni. Na most, mivel mi egy kicsit értünk hozzá, és szeretnénk ezzel foglalkozni, ez nyilván érdemes megnézni a részleteket. Jó, tehát azt mondja, hogy készült egy blue screen, ez a probléma, ez az operációs rendszerünk aktuális verziója, 1033 az English, US English language kódot jelenti. Ha lejjebb megyünk, akkor itt vannak azok a részletek, ugye, amit már eddig is láttunk. F7-es volt a bug check code, ez a 4 paraméter, amit átadtunk neki. Jó, az operációs rendszer verziója, ez ilyen nyilván hiba kereséshez kell, mert ők is máshogy állnak hozzá, hogyha Windows XP vagy mondjuk Windows 7-en történt a probléma. Jó, és ami még érdekes, itt kiírja, itt vannak a dump file, az ideiglenes dump file, amit összeállított és el akar küldeni. Nyilván ezt lehet érdemes megnézni, ha valaki úgy gondolja, hogy nem szeretne mondjuk személyes adatokat küldeni, akkor ezt a dump file-t kell megnézni, hogy mi az, ami ilyenkor elküldésre kerül. Jó, van egy, ez a dump file, ezt mindjárt megnézzük, meg van belette egy ilyen SysData XML, ami egy összefoglaló a számítógépről, milyen hardware van benne, milyen driverek vannak rajta. Ez tipikusan ahhoz kell, hogy később a hibát könnyebb legyen párosítani. Jó, mi most azt mondjuk, hogy nem akarunk elküldeni, saját magunk szeretnénk megnézni, hogy mi volt itt a gond. Na, megint a jól ismert WinDebug-ot fogjuk elővenni, és neki van egy ilyen opciója, hogy Open Crash Dump. Na, úgy tervileg ez a legfrissebb, ez a most készült. Nem a most, nem a legjobb volt? Mindegy. Megnézzük, mi volt a tegnapi hiba. Jó, kell némi idő, amíg betölti a dump file-t, meg betölti a szükséges modulok listáját, ami kell. Talán még átváltott most már KD-re a prompt, tehát most már látszik. Na, amit látunk egy ilyen dump file-ból, meg ugye nem csináltunk semmit, csak pusztán a header információkat kiolvasta belőle. Na, azt mondja, hogy ez egy Windows 7 volt, 7600 a verziónember, ugye ez a harmadik verzió, ez a build number, ez azonosítja, hogy a 7600 ugye az a múltkori előadáson néztük, az a Windows 7-nek a release verziója. UP az a uniprocesszor, tehát ez egy processzoros gép. A free az azt jelenti, hogy ez egy free build, kétfajta build van, van a free meg a checked. A free az, ami a úgynevezett retail verzió, abban nincsenek benne ilyen debug információk, meg mindenféle ellenőrzések. A checked build az tipikusan driver fejlesztők szokták futtatni, abban az operációs rendszernek egy csomó egyéb ilyen ellenőrzése benne van. Az lassabb, viszont ha valami hiba van, akkor több információt ad. Jól látjuk még, hogy x86-os processzor architektúrán fut, és egyébként ez egy Vilenti vonalról készült, és a Remote Desktop Services, tehát a Terminal Server az Single User módban van. Jó, pontosan mi a verzió száma, amiből készült. Látjuk a System Uptime-ot, ugye 2 óra volt ennek a virtuális gépnek az élete, nem bírta sokáig. És egyébként most elértünk oda, hogy betöltöztette ezt a dump file-t, és alapinformációkat meg tudunk belőle nézni. Jó, ha minden jól megy, az elem a betöltött modulokat listázza. Jó, elvileg ezek az ilyen alapmodulok, amiket a futókernel tartalmazott. Jó, ugye amit így első ránézésre fölismer az ember, az ugye a HAL, az a Hardware Abstraction Layer-nek. Onnantól kezdve egy csomó ilyen alap driver, mint ilyen Partition Manager, Volume Manager, az ami az alap file rendszereket kezeli. NTFS látszik ott, még egy modult megkeresünk, amit ugye így ismerni kell névről. Na, hát elvileg az NTOS kernelnek itt kéne meg valahol lennie, de most... Jó, mindegy, hosszú lista most. Fölösleges fogjuk nézni, de elvileg az NTOS kernel ott van még, ugye az kernelnek a modulja. Jól látjuk, mit még például a Procmon is futott, ugye, amit az előbb futtattunk. Ami igazából nekünk érdekes, és ezt az egyet kell megjegyezni, tehát ha legtöbbször, ha szerencsénk van, a következő parancs az legalábbis az alap dolgokat megmondja. Ez egy ilyen beépített ellenőrzést hajt végre rajta, ami a legfontosabb információkat kijelzi egy dump file-ról, ez az analyze parancs. Az direkt ilyen bug check, crash dumpok analízisére szolgál. És viszonylag gyorsan végzett, és egész sok információt meg is tudtunk belőle. Egyrészt a biztonság kedvéért kiírja még egyszer, hogy milyen bug check volt. Ugye van egy belső listája, ezt ennek a megjelenítését adja. Itt ugye látjuk a paramétereknek a menetét, és szépen ide raktam mellé a paraméternek a jelentését. Jó, tehát még nem kell a dokumentációból kiszedni. Na, igazából ami miatt most már viszonylag közelebb jutunk, megvan, hogy melyik folyamat volt az, ami éppen végrehajtottunk, miközben ez a hiba történt, és ha az aljára megyünk, egyrészt van egy stack trace, ugye van egy részleges stack trace, amit össze tudott szedni. Azt mondja, hogy az NT modulban, tehát a kernelbe hívtuk meg a call driver, a UF call driver függvényt, az a myfault nevű driverbe hívott tovább, és az egy idő után eljutott a bug check függvényig, ugye az volt ez, amikor ténylegesen kék halál történt. Jó, tehát most szerencsénk volt, mert a stack az nem sérült. Egyértelműen tudjuk, hogy ez a myfault nevű modul volt az, ami a hibát okozta, és itt szépen ki is szedi, hogy a myfault.sys nevű drivert kell keresni, ez lesz az, ami ezt a konkrét problémát okozta. Jó, most nyilván megint ez egy ilyen mesterséges példa volt, tehát viszonylag könnyű megtalálni, de az esetek nagy részében azért az ember így ezek alapján meg tudja nézni. Jó, nekem egy csomószor volt a tipikus, ami ilyen problémát szokott okozni. A antivírusnak a drivere volt olyan, ami kék halált okozott, Daemon Tools volt egy jó pár gépen, és megint olyan, hogy ugye van egy kék halál, amit kap az ember egy IRQ lesszor equal típusú üzenetet, ami az egyik leggyakoribb, nem lehet, hogy nem tudja, hogy mivel van a gond. Nyilván annyit kellett tudni, hogy meg kell nyitni a crash dumpot és az analyze v parancsot beadni, és rögtön közelebb kerültünk, hogy mi a problémás rész. Hogyha ez egy szoftver komponens, akkor nyilván abból kell valami újabb verziót keresni, ez egy hardware driver, akkor a gyártónál kell megnézni, hogy van-e frissebb driver, vagy panaszkodott-e valaki az adott operációs rendszer verzió, meg az adott driver verzió kombinációra, hogy az valami hibát okozott. Jó, hogyha nincs szerencsénk, és ugye elsőre nem tudja megtalálni, akkor nyilván mondjuk az ember elkezdene végiglépkedni a stack-en, és végig gondolni, hogy ténylegesen mi történt, de az esetek nagy részében pusztán ennyivel meg lehet oldani a legtöbb hibát. Jó. Tehát ez az egy parancs, ami a legtöbb ilyen crash dump megoldásában igazából segítségünkre van. Nagy. Másik, amit érdemes tudni, és mivel ez a menő nem kerül ki alapból, ezért sokan el szoktak mellette menni. Ha az indítás még mielőtt a Windows logót megjelenik, és az ember elkezdi vadul az F8-at nyomni, akkor bejön ez a boot menü, amivel a különböző ilyen advanced vagy ilyen haladó boot opciók jelennek meg. Jó, ezek közül, amiket érdemes mindenféleképpen ismerni, szerintem ez a safe mód vagy csökkentett mód, ez azért biztos a legtöbb embernek ismert. Ilyenkor annyi történik, hogy csak a beépített drivereket használja, és csak a beépített szolgáltatásokat indítja el. Ez megint arra jó, hogyha feltelepítettünk valami alkalmazást, ami mondjuk valami hibás drivert felrakott, és minden egyes újraindításkor rögtön még mielőtt bármit tudnánk tenni, kék halállal indul, akkor nyilván csökkentett módba elindítva el tudjuk távolítani azt a drivert. Jó, a csökkentett mód az tényleg csökkentett mód, tehát ott az alap végé a drivert használja a 640x480-as felbontás, az ember általában programokat nem tud már telepíteni, az a szolgáltatások nagy része nem fut, hálózat sincsen. Van még egy ilyen joker, ez a safe mode with networking, ilyenkor legalább a hálózati rendszer elindul, és mondjuk kommunikálni tudunk a külvilággal. Ami még érdekes, van egy ilyen bootlogging, ez csak a Cper Windows könyvtárba készül, akkor egy ilyen bootlog fájl, és meg tudjuk nézni, hogy pontosan milyen drivereket töltött be. Van ez a last known good configuration, ez szokott még néha életmentő lenni. Amikor a rendszer elindul, akkor a regisztrálják azt a részét, ami a szolgáltatásokat, drivereket, ilyesmiket kezeli. Ha ezt megnézzük. Jó, ez a system. Itt ebben van a legtöbb rész. Itt van a current control set, ami az aktuális rész, ez az aktuális rész. Viszont elment még kettőt ezeken kívül, ezekre vissza lehet állni. Jó, itt vannak a controlba, itt vannak az operációs rendszer komponenseinek a legtöbb beállításai, a servicesbe pedig a driverek meg a szolgáltatások találhatók. Jó, ez megint olyan, hogy tipikusan föltelepítettünk egy drivert, és mondjuk nem tudjuk eltávolítani, meg csökkentett módból se, és szerencsénk van, akkor az előző konfigurációban ez nem volt benne, tehát a last known good configuration-nál még vissza lehet állítani. Jó, azzal érdemes várni, hogy akkor cseréli le ezeket, hogy melyik volt a legutóbbi sikeres, hogyha az indítással a képernyőig a belépésig eljut úgy, hogy nem dobott fel olyan hibaüzenetet, hogy legalább egy szolgáltatás nem tudott elérni. Tehát azért érdemes várni, hogy mondjuk minden mielőtt belép az ember, hogy tényleg elinduljanak a szolgáltatások, és látszódjon, hogy van valami probléma. Itt lehet az automatic restartot kigapcsolni, ez amire az előbb is néztünk egy kapcsolót, ugye. Jó, nagyjából ezek amiket érdemes használni. Jó, ez csökkentett módot érdemes szerintem megjegyezni, mert azért az néha életet ment. És van még egy ilyen butolási vagy indulási beállítás. Régen, ha valaki nézte, Windows XP környékén még a bootini fájl volt a C gyökerében, ahol a mindenféle bootolási opciót be lehetett állítani. Ez visszakapcsán lecserélték, és egy úgynevezett ilyen boot configuration database, ez a BCD lett. Ez alapvetően legtöbbször mondjuk a C boot könyvtárba kerül bele, és itt lehet mindenféle olyanokat beállítani, hogy melyik szolgáltatásokat indítsa el, melyik partíciót bootolja be. Jó, ez egy viszonylag komplex bootloader. Van ez a csodás BCD edit nevű parancsori eszköz, amiben lehet szerkeszteni. Ennek is van egy kellemesen használható szintaktikája. Ha valaki csak gyorsan meg akarja nézni az alapbeállításait, akkor amit érdemes megjegyezni, ez az msconfig nevű kis segédprogram. Jó, csak itt ki lehet választani ugyanúgy, tehát nem kell a BCD-nek a parancsori command részét megtanulni, hanem itt ki tudja az ember választani például. Mondjuk az egyik, ami szokott kelleni, hogyha a debug módba akarjuk a kernelt indítani, ilyenkor lehet kernel debuggerre csatlakozni hozzá, vagy például arra gondolkozunk, hogy azért van valami probléma, mert mondjuk nem tudja kezelni rendesen az összes processzort, akkor itt lehet manuálisan szabályozni, hogy csak egy vagy két processzort lássam mondjuk a rendszerből. Valakinek van mondjuk egy 2x4 processzoros rendszer, akkor nyilván itt lehet szabályozni meg a maximum memória méretét is. jó a services résznél, meg lehet adni, hogy a következő induláskor melyik szolgáltatások induljanak el. Ez megint olyan, hogyha arra gondolunk, hogy egy adott szolgáltatás okoz problémát, akkor ideiglenesen azt itt nyilván ki lehet kapcsolni a startupnál, meg a startup alkalmazásokat tilthatjuk le. Jó, itt megint az ember ugye kiszed egy csomót, ami úgy gondolja, hogy probléma, és ha még mindig fennáll, akkor nyilván tudja, hogy más irányba kell tovább folytatni a hibakeresős részét. Jó, ez a nincs kivezetve a felületre, úgyhogy viszonylag kevesen szoktak róla tudni, de érdemes mondjuk fejbe tartani ezt az MS konfigot. No, és én még egy ilyen kicsit komplexebb esettanulmánnyal készültem. Ez megint azért, hogy lássuk, hogy amit eddig néztünk, azt van értelme, mert gyakorlatban is lehet használni. Azt hiszem nagyjából 2 éve volt, hogy az egyik laborunkban éppen frissítgettük a gépeket, minden jól ment, 11 gépen, a 12. gépnél pedig szóltak, hogy folyamatosan újraindul a laborgép, és nyilván nem tudják használni, a következő héten gyakorlat kell, ez kell mind a 12 gép, hogy nyilván krízis helyzet volt. Ami megint zavaró probléma volt, hogy nem az volt, hogy egy adott definiált helyen elhal a bútonás során, hanem néha megjelenik a bejelentkezési képernyő, néha még be is tud jelentkezni a felhasználó, de mit tudni, 1-2 percen belül már biztos újraindul. Tehát megint egy ilyen kicsit nehezen megfogható hiba jelenség. Jön az első lépés, hogy az ember ilyenkor letiltja az automatikus újraindítást, és megnézi, hogy mi a pontos hibakód. Itt ez egy kevésbé gyakori hibakód volt. Ha megnézi az ember az MSDN dokumentációt, akkor ennek a hibának az a neve, hogy Status System Process Terminated. Tehát az azt jelenti, hogy valamilyen olyan rendszer folyamat, ami a rendszer működéséhez feltétlenül szükséges, az ott valami hiba volt, és ez bezáródott. Ugye még a múltkori előadáson megnéztük, hogy van egy pár ilyen rendszer folyamat, ami kritikus a rendszer működéséhez, például az SMS-es exe, a Session Manager, vagy a Local Session Authority. Nyilván ezek közül valamelyik meghalt, ez megint olyan, hogy hiába egy user módú alkalmazás, de a rendszer nem tud tovább futni nélküle. No, hát mit lehet ilyenkor tenni? Nyilván megnyitja az ember a minidumpot, amivel itt közelebb kerültünk. Itt látszik, hogy a CSRS-es exe volt, ami meghalt. Ugye, ha valaki emlékszik a múlt óráról, ez a Windows-os alrendszernek a folyamat. Ő az, aki a Windows-os folyamatokat kezeli, azoknak az elindításáért felelős. Tehát tudjuk, hogy melyik folyamatunk halt meg. Most nyilván azt kell kideríteni, hogy mi volt a gond. Ugye, hát valamiért meghalt. Valami részletet mondjuk itt lehet a stackbe találni. Látjuk, hogy ugye, tehát időrendben így van a stack, legutóbb a legvégén eljutunk a backcheckig, tehát nyilván kék halál volt, előtte itt volt valami system call entry, tehát valami system call-ba belépett, race hard error, system error, tehát ezek nagyjából csak arra jók, hogy valahogy hiba történt, de a hibának az oka az nagyjából ezen a részen látszik. A kérdés az, hogy miért nem látjuk itt a modul és a függvény neveket. Kicsit végig gondoljuk, hogy pontosan mit is nézünk, meg majd később, ha megnézzük a Windowsnak a memória kezelését, akkor onnan már könnyű lesz rájönni. Van-e valakinek ötlete, hogy miért csak ezt a pár hívást látjuk? Na hát, ha tippelni kéne, akkor mire tippelnétek? Miért csak? Miért nem látjuk a teljes stacket? Na, ugye annyit kell tudni, hogy ez egy minidump, tehát ebbe csak a legszükségesebb információk, a hívásnak a közvetlen környezete van benne. És ha megnézzük ezek itt az utasításnak a címe, amiket végre kell hajtani, majd nézzük Windowsba, hogy 32 bites Windows esetén ezek az ilyen kis címek, azok a felhasználói módú memória terület címei, ez itt a kernel módú címek. Tehát felhasználói módban lévő hívások ezek, és nyilván mivel ez egy minidump volt, csak a kernel adott területének egy kis része volt benne, ezért az ott nem jelenik meg. Nyilván a következő lépés az, hogy próbáljunk egy komplet memory dumpot készíteni, olyankor ugye a teljes memória elmentődik, tehát elvileg a teljes stacknek a tartalmát föl tudjuk majd nézni. Ami ebben az esetben kicsit furcsa volt, hogy csak kernel meg minidump módot lehetett kiválasztani. Nyilván az ember ilyenkor elkezd gondolkozni, hogy ez miért lehet. Hát úgy nincsen ötlete, elkezd keresgetni. És viszonylag hamar meg lehet találni a következő knowledge base cikket, ha az ember a support.microsoft.com-on erre keres, hogy Windows XP Complete Memory Dump, hogy van egy olyan ismert hiba, hogy ha két vagy annál több, 2 GB vagy annál több memória van egy adott gépbe, akkor a Windows XP SP2-ben nem lehetett kiválasztani a Complete Memory Dump-ot. Jó, mi a megoldás, ott az alján le is van írva. Hát nyilván, hogyha az a gond, hogy túl sok memória van benne, akkor próbáljuk meg ezt limitálni. Most ez egy laptop volt, hogyha nem lehetett szétszedni, ezért szoftveresen a bootinébe ott be lehetett állítani, hogy maximum mennyi, mekkora memóriát lásson. Jó, újraindítás, akkor most már elvileg 2 GB-nál kevesebb volt, ilyenkor lehetett egy Complete Memory Dump-ot kiválasztani. Na, a következő lépés, hogy ha így megnyitottuk a Complete Memory Dump-ot, akkor most már látta rendesen, hogy hol volt a gond. Egy exception keletkezett. Itt látszik a hívás. Tehát ez az allocate heap metódus volt, akiben egy nem kezelt kivétel volt, egy access violation, tehát ő megpróbált egy olyan mondjuk memória területet lefoglalni, amihez neki nem volt joga. Nyilván ez a CSS-RSS-nek a kontextusába történt, és a gond az volt, hogy ott nem kezelt kivételt volt, ezért az a folyamat leállt, innentől kezdve egy rendszer folyamat leállt, tehát az egész rendszer tulajdonképpen magában rántotta. Most az a kérdés, hogy miért akarta ezt a memória területet lefoglalni, és itt most már szerencsénk volt, mert egy adaggal részletesebb stack trace-ünk volt. Nyilván hátsó sorból kicsit nehezebb látni, de ugye ez volt a kernel módban lévő rész, ami a hibát tulajdonképpen jelentette. Valahol a hiba itt keletkezett, ugye látszik, hogy valami exception handlerek futnak itt le, és ez volt az az utasítás, ami ténylegesen a hibát okozta. Ha az ember valaki megnézi ennek az RT allocate heap-nek a paraméterezés, sőt, akkor azt hiszem úgy van a második paraméter az, hogy melyik memória címen akarja lefoglalni azt a heap-et. Nyilván a nullás címre akar írni, tehát valamilyen null pointerünk volt, azt meg nyilván nem fogja engedni a rendszer. Úgyhogy érdemes megnézni közvetlenül előtte egyel, hogy ki volt az, aki megpróbált ezt a memória területet lefoglalni. Jó, itt látszik, hogy nem olyan triviális a metódusnak a neve. Mondjuk annyiba közelebb kerültünk, hogy ez az SXS nevű modul volt az, aki kiadott egy olyan hívást, hogy foglaljunk le egy null pointerrel mutatott memória területet. Jó, tehát megint azt kéne megnézni, hogy ki ez az SXS, miért hívta egyáltalán, és miért okozhat ez problémát? Tehát miért lehet gond az, hogy ő a CSS-be valamilyen végzetes hibát tud okozni? Az ember megint ugye elkezd kicsit a dokumentációt nézni, rájön, hogy a side-by-side assembly-nek a neve, a XP-be bevezetett olyan funkció, hogy azt mondja, hogy rendszer DLL-ből lehet, hogy egy alkalmazásnak mondjuk különböző alkalmazásoknak különböző verziója kell. Tehát az ember mondjuk megnézi, akkor a C library-ből például van olyan, aki a Visual Studio vagy a Visual C mondjuk 8-as verziójához, meg van olyan, aki a 9-eshez lévő verziót használja. Nyilván az egyik megoldás az lenne, hogy csak egyfajta verziót tárolunk egy adott rendszer DLL-ből, viszont a gond az, hogy nyilván akkor egy csomó régi alkalmazásunk nem fog működni. Ezért a legtöbb operációs rendszerben az a megoldás, az hogy a rendszer ad valami módszert arra, hogy egy adott rendszer DLL-ből többfajta verzió legyen egymás mellett, és a programok ki tudják választani, hogy melyik lesz, amit őt fognak használni. Jó, az ember elkezdi nézni ennek a dokumentációját, akkor előbb-utóbb meglátja, hogy itt belinkeltem, hogy mi az a dokumentáció leírás, ami most minket igazából érdekel, hogy úgy működik, hogy ő a CSRSS exén belül hajtja végre a dolgait, tehát az ilyen assembly betöltéseket, meg DLL betöltéseket, azt ennek a folyamatnak a kontextusába tölti meg. Jó, ez a lényeg, hogy ez a SXS, tehát ez a side-by-side assembly, ez ténylegesen ennek a folyamatnak a kontextusába dolgozik, tehát ő okozhatja ezt a hibát. Most már csak az a kérdés, hogy most már tudjuk, hogy melyik modul okozta a hibát, tudjuk, hogy melyiknek az összefüggésébe, innentől kezdve meg kell nézni, hogy van-e egy ismert hiba jelenség. Jelen az ember megint elgyalogolt a support.microsoft.com-ra, SXS, Restart, Windows XP, CSS-es, és viszonylag könnyen meg is találtam ezt a knowledge base cikket, ahol meg volt adva, hogyha az van, hogyha SP2 még a Windows XP, viszont közben fölkerült egy olyan frissítés, ami az SXS-nek valami új verzióját rakja föl, ami már SP2-n kívüli, akkor ez pont okozhatja ezt a jelenséget, hogy az SXS nem tudja beolvasni ez a úgynevezett manifest fájlokat. Jó, ilyenkor ennél a knowledge base-nél viszonylag egyszerűvel ott volt a hotfix, egy megfelelő verziójú DLL-ből, tehát most már csak annyit kellett tenni, hogy föl kellett telepíteni ezt a hotfixet. Ezt ugye, mivel a rendszer folyamatosan újraindul, ezért mondjuk csökkentett módban lehetett megtenni, hogy pont harmadik újraindításra volt annyi idő, még hogy ezt a telepítést megtegye az ember, lecserélte az SXS-t a megfelelő verziója, nyilván ilyenkor újraindítjuk, reménykedünk, nincsen kék halál, egy-két újraindítás, és innentől kezdve a probléma megoldódott. Ott a gond az volt, hogy az SP3 még nem lett fölrakva arra a számítógépre, abból lett volna frissítve ez az SXS, csak közben fölkerült egy olyan biztonsági frissítés még, ami egy másik komponenst frissített hozzá. Tehát ez megint olyan, hogy tipikusan ritkán előjövő hiba jelenség, mert hogyha az ember rendesen sorba telepíti a frissítéseket, akkor nincs ilyen gond. Csak itt az volt, hogy direkt évközben nem akartunk SP3-at telepíteni, viszont a kritikus security frissítéseket meg fölraktuk. És ez megint egy olyan rossz összejátszása volt az adott komponenseknek, ahol megint egy ilyen hiba jelenség volt, amit viszonylag nehezen lehetett összerakni. Na, én ennyivel készültem már, amit reményem szerint a mai előadás mutatott, hogy ugye láttunk egy pár olyan valós esetet, ahol tényleg így első ránézésre nehéz volt megoldani ezeket a hibákat. De ha az ember ismer egy-két ilyen hibakezelő eszközt, akkor ezeket tudom, elkövettem azt a hibát, hogy kimondtam azt a mondatot, hogy ennyi volt már. Még van két szlájdom, higgyétek el, már? Igen. 48-asnál tartunk, még van egy 49-es szlájdom is, tehát ezt egy pillanatra még várjuk meg. Jó, meg lehet ezeket tanulni. Most ilyen házi feladatot, nyilván házi feladatnak azt lehetne adni, hogyha valakinek volt már kék halál a számítógépen, akkor töltsön le egy WinDebugot debugging toolst, és nézze meg, hogy mi volt a gond. Akit érdekel, van egy-kettő igazán jó ilyen eset ebben a webcastban, a Mark Rusanovics, akit már egy párszor emlegettem, neki vannak ilyen típusú előadásai, és ő hát tényleg a legprofibb ebbe a témába, nagyon jó dolgokat szokott mondani. A holnapi előadással kapcsolatban még annyit, hogy a holnapi előadás speciális előadás lesz, vendégelőadónk lesz Fischer Erik, ő régen a Sunnál dolgozott nagyon sokáig, és ő pont ilyen terméktámogató mérnökként dolgozott, igazán komoly rendszerekkel. Ő fog majd Unix, Linux hibakeresésről mesélni, Solarisról részleteket. Jó, szerintem nagyon érdekes sztorikat mond, ő nyilván ebből élt évekig, és igazán komoly helyzetekben is kénytelen volt ilyen hibákat megoldani, tehát érdemes szerintem holnap az ő előadására bejönni, akkor még a Unixos hibakezelést tesszük. Jó, akkor tényleg én ennyit szerettem volna mára, és holnap akkor Solaris Unix-szal találkozunk. Jó? Köszönöm a figyelmet!